Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Várja a lelkem az Urat jobban, mint az őrök a reggelt. Várja lelkem az Urat. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, 30. énekünket keressük meg, 30. Zsoltárunkat első verszakával énekeljük. Dicsérlek, Uram, tévedet, mert te megtartál engemet. Dicséretünket keressük meg, 4 verszaka van ennek az éneknek, mind a 4-et énekeljük. Kedves, ismert dallamra fogjuk megtenni a 23. Zsoltár dallamára így. A szöveg talán egy picit ismeretlenebb, de a dallam egészen biztos lehet előttünk.
Oh,
segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk János evangéliumában, az 5. részben, az 1. 15 versben a következőképpen. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jukapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet, aki elsőnek lépett bele a vízbe felkavarodása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én odaérek, más lép be előttem. Jézus ezt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal meggyógyult az az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez, szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Ő így válaszolt nekik, aki meggyógyított, azt mondta nekem, vedd az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki azt mondta neked, vedd fel és járj. De a meggyógyított ember nem tudta megmondani, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és azt mondta neki, íme meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjen veled. Elment az az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. Amen. Istenünk áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin, jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által oly sokszor és oly bátorítóan olvassuk és olvastuk már ezt a történetet, ígérdet a Szentírásból, hogy valakinek az élete a Betesda tavánál meggyógyul, valaki talpra áll, valaki megy, és valaki már azt is tudja, hogy Jézus az, aki csodát tett vele. És mégis olyan réginek tűnik mindez, hogy a csoda csak egykor történhetett meg. Mi már nem hiszünk a csodákban. Mi már csak azt látjuk, ami a saját szemünk előtt működik. Mi csak ki tudjuk számolni a dolgokat, számba tudjuk venni a történéseket, de nem nagyon remélünk abban, hogy te kinyújtott karodat, és hogy változást adsz ennek az életnek. Ez a mi nyomorúságunk, Urunk. Lehet, hogy 1 éve, lehet, hogy 2 éve, lehet, hogy 11 néhány éve, lehet, hogy 20 éve, lehet, hogy 30-40, vagy éppen 50 éve, vagy talán már több is az, hogy mi már nem hiszünk a változásban. Mert csak azért könyörgünk, ez a mi bűnvallásunk, hogy rosszabb ne legyen. Szégyeljük ezt, Urunk. Mert a te ígéd arra bátorít bennünket, hogy három évtized, majd négy évtized után is lehet változás, újulás. Lehet, ha te szabadnak hinni, te kész vagy újjáteremteni. Hát ezért jövünk vasárnaponként. Kérünk, hogy tedd ezt meg ma velünk, hogy ne csak felkavarodjék valami iszap bennünk, hanem változása legyen az életünknek. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére, testvéreim, 171. énekünket énekeljük. Megáll az Istennek igéje. Az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni. János evangéliuma 5. részében olvasható, a 17. versben. Jézus így szólt hozzájuk, az én atyám mindez ideig munkálkodik, és én is munkálkodom. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, egészen bizonyos, hogy mindannyian szoktunk, hol ritkábban, hol sűrűbben álmodni. Én magam is álmodtam, emlékszem most az éjszaka, de hogy mit, azt nem tudom. Azt tudom, hogy valami fajta képszerűség volt bennem, de nem tudom meghatározni, nem azért, mert nem akarom, hanem azért, mert egészen pontosan nem emlékszem rá. Valahogy az álmainkban olyan dolgok is előkerülnek, amelyekről a hétköznapi életben nem szoktunk beszélni, vagy olyan dolgok is, amelyeket szerettük volna, vagy szeretnénk az életben megvalósítani. És persze álmaink vannak nem csak éjszaka, hanem álmaink vannak, amelyeket mi magunk szövünk, alkotunk, amelyeket kiírunk magunknak, ha nem is papírra, de hogy szeretnénk meglátni, szeretnénk elérni, szeretnénk valahová eljutni, valahogyan élni. Emlékszem egy kis beszélgetésre, a kislányom és a legjobb barátnője egy alkalommal beszélgetett az autó hátsó ülésén, mentünk az életről, az élet nagy dolgairól, és az élet nagy dolgai tekintetében szóba került, hogy kinek hány éves a dédnagymamája. Akkor Anna elmondta, hogy az ő dédnagymamája 92 éves. És akkor úgy hozzátették ez a két kis fruska, 10 éves kislány, hogy hát ők már csak keveset fognak élni. De előttünk még az élet. 10 évesen nem fogalmazta meg, hogy tűzoltó lesz, vagy katona, s vadakat terelő juhász, csak azt fogalmazta meg, hogy előttünk az élet. Mi még sokat élhetünk. A dédi pedig már idős. Nagyon szereti, De valahogyan így próbálja az elmúlást az ő életében csökkenteni. Ő már csak keveset fog élni. Még sokat élhetünk. Mi még tervezhetünk. Nekünk még lehetnek álmaink, megvalósítandó céljaink. Mi még gyerekek vagyunk. Előttünk a világ. Mi még tudunk munkálkodni, még tudunk tenni. Mi még megvalósíthatjuk azt, amit akarunk. Ennek a történetnek az egyik kulcsa Jézus magyarázata. A textusul választott Jézusi szó, hogy az én atyám is munkálkodik, és én is munkálkodom. És van egy másik szó ebben a történetben, amely pedig mindent megpróbálna elsimítani, elnémítani, ez pedig a szombat, a nyugalom napja. Csendben maradni, nyugalomban lenni, vagy munkálkodni. Ez ennek az igének a kulcskérdése. Beletörődni, vagy megváltozni. Távol lenni Istentől, vagy Isten közelében lenni. Isten munkálkodik. Az én atyám munkálkodik, én is, és én is munkálkodom. Azért is választottam most a 250. éneket, mert az énekes könyvi besorolásunk szerint ez Isten teremtéséről szóló ének. Végig énekeltük a teremtést, és ennek az utolsó strófája olyan szép, hogy nem csak azt látja az ének írója, hogy Isten megalkotta a világot, hogy vannak benne égitestek, időmérők, vannak benne állatok, van benne víz, van benne fény, hanem azt mondja, te formáltál engem. Hogy a te alkotásod, a te munkád, a te teremtő szándékod az nem évmilliókkal ezelőtt lezárult folyamat, nem évezredekkel ezelőtt lezárult folyamat. Ez nem a reformáció korába tehető, hanem a mába. Hogy Uram, te munkálkodsz. Uram, te teszel. Te alkotsz. A te kezedben van ez az egész világ. És a teremtő szabadra létrejött minden. Azt mondtad, hogy legyen. És lett. És amikor te teremtesz, akkor te nem azt akarod, hogy a régi valahogyan foltozgatva újszerű legyen. Te nem az vagy, mint régebben, talán most is csak nem aktuális az én életemben, amikor autót vásárol az ember, vagy az autóját árulja, a dörzsöltebb vevők vagy eladók fognak egy ilyen festék vastagság mérőt, ráteszik az autó 4, 5, 6, 8 pontjára, és akkor azt mondják, itt is törve volt, ott is törve volt, egyébként itt is. De újszerűnek tűnik, de belül az alkatrészek tönkre vannak menve, vagy javítva vannak. Isten azt mondja, nem így van, én nem ezt teszem, hogy még egy réteggel a bajt elsimítom, hanem egészen újat szeretnék teremteni. Hogy szeretnének megszabadítani a létezés hiába valóságától. Hogy valami egészen új kezdődjön benned. Hogy felemeljelek a velem való közösségre, a bennem való életre. Istennek ez a teremtő szándéka. Ez volt, amikor szólt Ádámnak és Évának, és ez, amikor téged is megszólít. Akarsz-e változást az életedben? Nézzétek, van itt egy ember, aki 38 éve szeretne is változást, de nem tud megváltozni.
38 éve. Várja azt, hogy valami történjen az életében, valami csoda, a víznek a megmozdulása. Lehet ezt mitikusnak nevezni, lehet ezt babonás hitnek nevezni, lehet ezt egészen egyszerűen annak is tekinteni, hogy igen, hát, hogyha elmegyünk, és mi is gyógyfürdőbe megyünk, akkor kiírják, hogy mennyi anion, meg mennyi kation van a vízben, és ez valamifajta gyógyulást hozhat az életünkben. Nem szeretném ezt semmilyen formában sem most itt magyarázni, hogy ilyen vagy olyan volt, de valahogy ebben reménykedik, hogy majd a külső dolgok megváltoztatják az életét. De belekeseredik 38 év alatt, hogy nincsen változás az életében. Tudjátok, mit mond? Nagyon típusos, nagyon tipikus. Hogy nincs, aki segítsen ebben a változásban. Nincs, aki belelökjön. Elővettem egy korábbi igehirdetésemet, megjelent a gyülekezeti újságunkban, és akkor így fogalmaztam, hogy hát ne azt gondoljuk, hogy a Betesda partján az udvariaskodás jelenik meg, mint az ajtóban, hogy egyik ember a másikat megpróbálja előre engedni, ha megmozdul a víz, hanem ott a farkas törvények vannak. Amikor a korábbi fordítás azt mondta, hogy beemeljen a vízbe, az olyan nagyon szép képet mutat. Itt beledobták, belelökték, beletaszajtották a másikat, egymáson keresztül gázoltak. Ne gondoljuk, hogy ez egy olyan szép pillanat volt, amikor megmozdult mondjuk ez a gyógyvíz. Az ember mindig azt mondja, hogy nincs, aki segítsen. Azért áll be az életem, azért minden nap olyan rezzeléstelen, olyan változásra képtelen, mert nincs, aki segítsen. És kedves testvérek, azt kell mondanom, hogy ez tulajdonképpen a teljes Ószövetségnek a gondolkodása, és ebben az értelemben, aki így gondolkodik, az ószövetségi értelemben gondolkodik, hogy ha valaki az Ószövetség világában vakon született, akkor annak csak egy esély volt, hogy vak marad. Ezen senki nem változtathat. Ez egy picit olyan pillanat, mint ahogyan a ma terjedő iszlám mondja, hogy hát, ha ez az utad, akkor ez az utad. Akkor ott kell maradnod. Abban nincs változás. Van egy kis filmecske, amely megpróbálja a világvallásoknak a tanítását összefoglalni egy gödörbe esett emberrel kapcsolatban, és ott hangzik el, bent vagy a gödörben, fogadd el, hogy a gödörben vagy. Onnan nincs kiút. Ha ember a gödörben vagy, fogadd el. Nem tud rajta senki sem segíteni. Isten azt akarja, mondja az ószövetségi törvényvallás, és a muszlim is egy törvényvallás, hogy ez így legyen. Örök törvények vannak, és az örök törvényeket nem szabad megváltoztatni. Kedves testvérek, ez szörnyűség. Hogyha ebbe bele tudunk törődni, hogy nem változhat az életünk, hogy puszta, hadd mondjam így, szombat a mi életünk, amikor semmit sem szabad tenni, akkor abba belepusztulunk. És aki keresztény emberként így gondolkodik, hogy az élete az változhatatlan, az nem értette meg még Isten szeretetét, nem értette meg azt, hogy Isten valami újat készít. Nem értette meg azt, hogy Isten nem a halálban és nem a félelemben akarja tartani a mi életünket, hanem Isten világosságot hozott, fényt. Tudjátok, mi a különbség ebben a tekintetben az ószövetségi gondolkodás így van, változhatatlan, és az új szövetségi között? Szépen mutatja be ezt is ez a történet, hogy az ószövetségi ember az Istennel való közelségét az csak egy-egy alkalommal élhette meg. Olvassátok ilyen szemmel is az Ószövetséget, hogy megjelent egy felhő, megjelent egy villámcsapás, megemésztette az oltárra rakott áldozatot, minthogyha Isten a pillanatnak az Istene volna, a megközelíthetetlenségnek az Istene volna. Ennek a képe az, amit itt olvasunk, hogy várták az iszapnak vagy a tónak a felkavaradását, mert időnként egy angyal odaszáll és felkavarja a vizet. Az ószövetségi gondolkodó és az ószövetségi ember, a mai ószövetségi gondolkodó ugyanezt érzi meg, hogy Isten valamikor majd besegít az én életembe. Ha kell 5 évvel ezelőtt, majd vagy 5 év múlva, vagy 8 évvel ezelőtt, valamikor Isten majd csak ad valamit. De az új szövetségi gondolkodó pedig azt látja, hogy Jézusban munkálkodik ma is az Isten. Hogy Jézusban itt van az Isten. Hogy Jézusban ma is gyógyít, megvált az Isten. Hogy nem csak azt kell várnunk, hogy valami megmozduljon az életünkben, hanem hogy valami egészen új jelenjen meg az életünkben. Tudjátok, testvérek, mi nem csak, vagy most magamról beszélek, én nem csak fizikai értelemben vagyok mozgásszegény, hanem lelki értelemben is. Várod-e azt, hogy Isten valami újat hozzon az életedbe? Várod-e azt, hogy, hadd mondjam így, ne csak az iszap kavarodjon fel, ne csak valami fajta belső borzongás, belső érzés legyen az életedben, hanem hogy talpra állj, hogy elindulj, hogy élj. Kedves testvérek, amíg az életünk nem tud megmozdulni, addig kiszolgáltatottak vagyunk, addig elvesztünk. Tudjátok, vannak olyan percek és pillanatok, amikor úgy nagyon összeszorul a szívem. Az egyik ilyen mondás, perc és pillanat, éppen a gyülekezeti újságunkat olvasva jelent meg bennem, amikor is Németh Pál tanár úr, professzor úr, lelkipásztor szólt, beszélt Európa, iszlám, migráció kapcsán Duna Bogdányban egy előadásában a helyzetről, és akkor leírja itt a cikkben, hogy George Bush amerikai elnök egyszer azt nyilatkozta, hogy a keresztény világ keresztes háborút fog indítani az iszlámmal szemben. És nyilván a kommunikációs gépezet után ezt úgy magyarázta, le van írva az újságunkban, hogy ez csak egy elszólása volt a világ legnagyobb potentátorának. És ezt úgy kommentálta, itt van a cikkben, az iszlám világnak az egyik képviselő, hogy a keresztény emberek csak akkor beszélnek őszintén, hogyha elszólják magukat, és ez nagyon szörnyű. Hogyha ez így van, hogy akkor beszélünk csak őszintén, ha elszóljuk magunkat, és a perc, amikor pedig nagyon-nagyon őszinték vagyunk, megesik, néha, hogy oda kell állnom olyan beteg mellé, akinek emberi értelemben nézve már nincs az életéhez esély. Ő már nem fog felgyógyulni, hogy neki már nincs arra lehetősége, hogy újra eljöjjön ide közénk az imaházba, vagy éppen a pomázi templomba, mert nem fog kilépni a beteg szobájából. Ezek azok a percek, amikor már mindenki nagyon őszintén beszél. Ott már nincs zsumákság. Amikor az ember a saját életének a végét érzi, ott már csak őszintén tud beszélni. És ezekben az őszinte sorokban látom azt, hogy valaki hogyan rettegi végig a hátra lévő napokat, heteket, éveket. Vagy éppen látom azt, hogy hogyan tudja elengedni azt. Mert tudja, hogy az élete az egy megváltozott élet. Tudja, hogy az élete szép. Legutóbb egy betegágyon azt az imádságot hallottam, kicsordult a könnyem, amikor azt mondta, köszönöm Uram a mai napot. Én pedig azt a napot nem köszöntem, mert tele volt fáradtsággal, tele volt munkával, tele volt izzadással, tele volt gyötrelemmel, és ott a betegágy mellett értettem meg, hogy lehet hálát adni azért, hogy valaki egy korty vizet iszik. A mozdulatlanságnak a világába, hogyha be vagyunk zárva, akkor abból csak egyetlen egy kiút van. Jézus. Egyetlen egy kiút. Isten munkálkodása Jézus Krisztusban. Mert szörnyű dolog zártságban élni. Szörnyű dolog, amikor nem tudsz valamit megtenni. Saját apámon látom ezt, hogy a beteg kórházból kórházra jár, hogy nem tud otthon semmit tenni. Azt mondja anyámnak, hogy adod a legalább a borsót, hogy hagyj feltsem ki. Testvérek, ezért kérdezi Jézus ettől a betegtől, ettől a bezárt embertől, ettől a 38 éve önmagába forgó embertől, hogy akarsz-e meggyógyulni? És ez nem olyan, hogy most picit beengedjük a fényt az ajtón, hanem Jézus tárva hagyja az ajtót, akarsz-e meggyógyulni, akarsz-e megmozdulni, akarsz-e részese lenni Isten teremtő valóságának? Odaadod-e az életedet? Kedves testvérek, lehet, hogy ez egy gyenge kérdés Jézustól, de a legfontosabb kérdés. Akarod-e? Persze azt mondjuk, hogy természetesen akarom. De amikor a lelkedről van szó, ugyanezt a kérdést teszi fel Jézus. Akarsz-e meggyógyulni? Ott van-e az életed? Ki tudod-e nyitni? És most már nem arról van szó, hogy önmagadat megvalósítsd, hanem belülről akarsz-e megmozdulni? Kedves testvérek, Jézus a legnagyobbat kínálja, a legnagyobb kincset, önmagát. Ahol nincsen üresség, ahol nincsen hangzavar, ahol nincsen folytogató csönd, ahol nincsen lopakodó magány. Az életet. És lehet, testvérek, hogy ez az ember azt gondolta, hogy Jézus majd megfogja, és beviszi a vízbe. Ez lett volna a logikus. 38 éve ezt látja, hogy akkor Jézus odaszegődik, és majd, mint a bárányt, ahogy a Lukács mondja, a pásztor az ölébe veszi, és majd beleemeli a vízbe, de szó sincs erről. Jézus nem ezt teszi, hanem azt mondja neki, akkor vedd az ágyadat, járj! Igen, meg kell fognod, le kell hajolnod érte, talpra kell állnod. Kész vagy rá, képes vagy. Jézus ezt mondja nem csak egyszerűen lábra állni, képes, hogy hordozni az életet, mert a teljességet adom vissza, nem valami kicsit, nem egy apró lépést. Nem az, hogy na mire futja, mire telik az erődből, a lelki erődből. Hanem lásd meg Isten szeretetét, aki nem tart vissza magába semmit. Nem véletlenül mondta Pál apostol, hogy az Isten szeretete az, aki megtérésre indít bennünket. Mert itt ebben a történetben azt mondja Jézus ennek a beteg embernek, hogy menj el és élj! Legyen teljes az életed! Lásd, hogy az Isten munkálkodik, lásd, hogy bennem munkálkodik az Isten, lásd ma élő kereszténység, hogy Jézusban munkálkodik az Isten. Hogy nincs örök érvényű sabbat és nyugalom nap, nincsen a perzsáknak és médeknek visszavoltatlan törvénye, nincsen szombatnapi törvény, mert Isten munkálkodik benned. Nem a mozdíthatatlanságnak az ünnepe a mi ünnepünk, hanem a feltámadott Jézus Krisztusé. És ahol Jézus van, ott ünnep van. Testvérek, az elmúlt napokban egy kép tudatosodott bennem, hogy mennyire bölcsek voltak mind a római katolikus elődök, meg nekünk persze fontosabbak a református elődeink, akik azt írták a debreceni kollégiumnak a falára, hogy orando et laborando, imádkozván és dolgozván. Az elmúlt héten teljes mértékben tudatosodott bennem az, hogy ha az életben mi változást szeretnénk, akkor ahhoz a kezünkre van szükség. A kezünkre, hogy az ima életünk megújuljon Jézusban, a kezünkre, hogy valamit megfogjunk, és odébb tegyünk. A kezünk jelentheti a mozdulatot, a pillanatot, a változást. Talán nem véletlen, csak ehhez a képhez kapcsolódik, hogy egykori rajztanárom, Gödi festőművész, ilyen abszurd képeket fest, de vannak neki bibliás képei is. A Betesda csarnokát úgy festi meg, hogy a csarnok oszlopai olyanok, mint a börtönnek a rácsai. Nem stilizálja annyira, de úgy, ha az ember átnéz rajta, olyan, mintha rács lenne, és megjelenik egy kéz, ez Jézus kezdve. Hogy Isten így munkálkodik. És ha az életedben változást akarsz, akkor te is munkálkodj így. Hogy összekulcsolod a kezedet, odaborulsz a Teremtő Isten elé. Itt vagyok, Uram. Akarom, hogy változás legyen az életemben. Most nem a minimumra törekszem, nem a kettes szintet akarom elérni, hanem a veled való teljességet. És tudom, hogy ez az út hosszú lesz. Tudom, Uram, hogy sok kérdés jelenik majd meg az életembe, de abban biztos vagyok, hogy a legjobb helyen lesz. Mert változást és mozdulást, az álló vízből való kimozdulást csak te tudod eszközölni az életemben. Engem szerető, a világunkban jelenlévő, Jézus Krisztus. Ezért ne felejtsétek, testvérek, az alapigét, hogy az én atyám is munkálkodik mindez ideig, és én is munkálkodom. Amen. Jöjjetek, válaszoljunk Isten igényére. 226. dicséretünk első verszakát énekeljük. Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által köszönjük, hogy a mi szemünk csak romlást lát sokszor, te magad pedig a változást hozod. Urunk, ezért könyörögtünk belső csendességünkben, igehirdetésre készülésünkben, hogy legyen mozdulása a mi életünknek, a mi gyülekezetünknek, hogy ne egy helyben járásról szóljunk, hanem lépésről, engedelmes lépésről, a te kezedbe helyezett életről. És add, Urunk, hogy ezért sokat könyörögjünk. Könyörögünk azokért, akik elindultak, hogy megérkezzenek. Hogy el ne fáradjanak az úton, és könyörgünk azokért is, akik úgy érzik talán egy-két éve, évtizede, hogy az életükben már nincsen változás, hogy már megfáradtak, hogy már nekik csak az ágy a tó partján jut, és a másik tülekedésének a nézése, hogy ebbe soha ne tudjunk beletörődni. A gyülekezeti életben sem, a gyülekezeti szolgálatban sem, mert akkor, Urunk, itt nem gyógyulások lesznek, hanem lassú elmúlás. Várjuk a te jelenlétedet, hogy ne csak megkavarodjék valami fajta időszakossággal a mi életünk, hogy megpesdüljünk néha, hanem add a te állandó jelenlétedet, életet adó, változást hozó lelkedet. Urunk, könyörgünk a betegágyon fekvőkért, akik lehet, hogy pont annyi ideje fekszenek betegágyon, mint akiről hallottunk, vagy éppen csak néhány hónapja. Könyörgünk azokért, akik időseket gondoznak, ápolnak, vagy éppen gyermekeket. Könyörgünk azokért, akik teljesen bezárkóztak a falaik közé, talán saját magukba, akik nem tudnak őszinték lenni veled, és nem tudnak őszinték lenni egymással. Add, Urunk, hogy imádságra nyíljon szánk, és adj munkás kezeket, hogy lássuk meg, hogy hol akarsz bennünket látni az életben, a gyülekezetünkben. Könyörgünk, Urunk, a gyermekeinkért, azokért, akiknek bele borzadva is szörnyűködnek, de véget ér a vakáció, akik visszaköltöznek iskolákba, akik újra elkezdődik az oktatás, majd 10 hónapon keresztül. Könyörgünk, Urunk, a pedagógusokért, könyörgünk, Urunk, azokért a szolgálókért, akik hitre és erkölcsre tanítják gyermekeinket, akik megtanítják írni, olvasni, számolni őket, akik a természettudományoknak világát nyitják meg előttük, vagy éppen az irodalom és történelemnek gyönyörűségét. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért. Hálásan köszönjük neked, hogy helyreállhatott a pomázi parókja tetőszerkezete. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi alkalmainkért. Könyörgünk, Urunk, lelkipásztor testvérünkért, az ő jövőjéért, vagy néki halázatos, felelősségteljes szolgálatot itt, ami közelünkben, s mégis egy picit távolabb tőlünk. Könyörgünk, Urunk, talán ezekben a percekben is zajlik a választása. Imádkozunk hozzád, Urunk, a hozzánk érkező lelkészért, családjáért, gyermekéért, hiszen rögtön bele kell állni a munkába, a szolgálatba, nem is lesz idő akklimatizációra, mindennek folynia, mennie kell. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért, hogy legyen hol lakniuk, hogy ez ne csak egy-két embernek a felelőssége legyen, hanem egész gyülekezetünké. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, gyülekezetünk szolgálóiért, az újrainduló énekkarunkért. Könyörgünk, Urunk, a presbiter választásért, honok választásért a gyülekezetünkben. Szent lelked vezessen ebben a kérdésben is bennünket. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Csendes imánkat mondhatjuk el Urunknak. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod csendes imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Örömmel hirdetem, hogy megjelent gyülekezetünk áldás békesség újságának legfrissebb száma. Vigyük el bátran, s aki a következő szám előállításához szeretne hozzájárulni, 800 forinttal teheti meg. Kedves testvérek, ma 17 órától Pomázon a parókia kertjében koncert lesz. A Kobz Art Folk Műhely koncertjére kerül sor egy könnyű esti trubadúrok világát megjelenítő névzenei koncertre invitálunk mindenkit, jöjjünk minél többen erre az alkalomra. Kedves testvérek, a mai napon pershelyes adományainkkal az Őrségi Egyházmegyét támogatjuk. Augusztus 10-én viharkár sújtotta ezt a területet, így országos adakozást hirdetett meg egyházunk elnöksége a Dunántúli Egyházkerülettel közösen, tehát a pershelypénzt majd erre a célra fogjuk felajánlani. Örömmel és hálával hirdetem, hogy parókiánk tető gerendájának cseréje az elmúlt héten megtörtént. Nagy Attila és Nagy Géza presbiter testvéreink vezetésével közel 30 férfi két nap alatt elvégezte ezt a munkát, és köszönjük az erre a célra szánt adományokat is. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 5 órakor imaóránk lesz Pomázon, 6 órától pedig énekkari próba, nem csak az évad kezdetén, hanem újra és újra hirdetjük, hogy aki szívesen bekapcsolódik a kórus munkájába, szolgálatába, jöjjön bátran erre az alkalomra. Egy vidám szolgálókész közösségnek tagjává lehet és nem kell megijednie, nincsen előtte próba, éneklés, nem kell ezt megtenni. Kedden 18 órától bibliaórán kezd Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, fél héttől bibliaolvasókör Pomázon. Szerdán 6 órakor bibliaórán kezd Pomázon, csütörtökön 6 órakor imaóránk lesz Csobánkán, vasárnap pedig istentiszteletet tartunk, 9 órakor Csobánkán, fél 11-től pedig Pomázon. A mai napon még fél héttől presbiteri gyűlést is tartunk a pomázi gyülekezeti házban. És ahogyan imádságban is gondoltunk Máté Zoldán tiszteletes úr, aki jelenleg az ifjúsági csendes napjainkat vezeti Tahiban a Sion hegyén, úgy a múlt héten tett bejelentését én magam is megismétlem, hogy a nyár közepén, egészen pontosan augusztus elején, amikor már én magam is szabadságon voltam, a Pirismarót Dömösi Református Társegyházközség presbitériuma meghívta őt lelkipásztorául. A mai napon van a társegyházközségi választás, ennek az eredményét még nyilván nem tudjuk, talán Dömösön már befejeződött, most lesz majd Pirismaróton, vagy most zajlik Pirismaróton. Mai nappal lesz ennek eredménye, és hogyha a gyülekezet megválasztja őt lelkipásztorának, azért én úgy gondolom, hogy megválasztja őt lelkipásztorának, akkor jövő héten vasárnap szolgál utoljára a hit gyülekezetünk körében, és szeptember 10-től pedig a társegyházközség lelkipásztora lesz majd. Én magam is jeleztem, hogy amikor nagy tisztelt úr ezt a belső döntést meghozta, még talán a konkrétumok nélkül, hogy milyen irányba menne tovább, akkor több lelkipásztorral, fiatallal, egyedülállóval, idősebbel tárgyaltam esetleges szolgálatáról a pomázcsobánkai gyülekezetben, és végül egy lelkipásztorral, egy családdal sikerült komolyabbra fűzni a szálakat. Stift Jánosnak hívják a lelkipásztor testvérünket. Ugye a kettőnk között van korban, már Máté tiszteletes úr és köztem korban, tehát tőlem fiatalabb Máté tiszteletes úr, ha idősebb. Egy 7 éves korú gyermekük van, Marci, a felesége pedig Ágnes, aki hitoktató, és így a gyülekezetünkben a hitoktatásban és a gyülekezeti munkában is közösen tudnak majd szolgálni. Ők készek a szolgálatot elvállalni, ugye a beosztott lelkipásztort azt nem a gyülekezet vagy a presbitérium választja, hanem a püspök rendeli ki. Készek erre a szolgálatra. A nagy kérdés most már úgy tűnik, hogy hullámokban a lakhatásuknak a kérdése. Legkésőbb szeptember 15-ével ők átvennék a szolgálatot, viszont a lakhatásukat addig szeretnénk rendezni, akár Csobánkán, akár pedig Pomázon. Ezt is hordozzuk imádságban, illetve akinek konkrét ötlete, javaslata van, azt kérem, hogy keressük egymást. Kedves testvérek, a hirdetések végével Isten tiszteltünk záró alkalmához lépünk, a záróénekhez. 393. dicséretünket énekeljük most mindkét versszakával.
Ha rázódol az
fennállva vegyük az áldást. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség, Isten velünk viszont látásra, találkozzunk. Amen.